Rendes békesség, kedves testvérek! Megkezdjük Isten tiszteletünket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm újra a gyülekezet tagjait. Már az újra alatt azt értem, hogy személyesen. Az apostoli köszöntéssel kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, majd leülve folytassuk tovább a második és harmadik vers éneklésével. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből, a harmadik rész első 7 verséből. Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, kedvesek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy ne csak halljuk, hanem meg is értsük, és e szerint is éljünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus, először is hadd szólaljon meg a hálaadás szava, hogy most már legálisan együtt, egy templomban, a te házadban találkozhatunk a testvérekkel. Hadd adjunk hálát, hogy úgy tűnik, itt Magyarországon nem szabadult el a járvány, hadd kérjünk arra, hogy ez így is maradjon. Add, hogy minél több könnyítés lehessen, és annak ellenére sem szabaduljon el újra járvány. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt időszakban is, ha nem is személyesen, de interneten keresztül mégiscsak találkozhattunk egymással, hogy szólhatott a te igéd, és hogy a házi csoportok is tudtak Zoom-mal vagy valamilyen más elektronikus lehetőséggel összejönni és beszélgetni egymással. Köszönjük, Urunk, hogy megpróbáltál bennünket, de kérünk, hogy mindez ne legyen hiába való. Add, hogy minél többen hadd tanuljanak az elmúlt időszak nyomorúságából, és hadd forduljon minél több ember szíve te hozzád, te feléd. Kérünk, Urunk, hogy azok a mulasztások, azok a bűnök, amelyek terhelnek bennünket, és amelyek talán az elmúlt 10 hétben inkább az eszünkbe jutottak, mint abban a forgatagban, amelyben különben éltük az életünket, azokat hadd hozzuk eléd, hadd kérjük rájuk a te bocsánatodat, és hadd bízzuk újra a mi életünket rád, megváltó Urunkra. Kérünk, hogy Te szólj hozzánk az igéből is, te ajándékozz meg bennünket megértéssel, te ajándékozz meg azzal, hogy ne csak elméletileg tudjuk a te dolgaidat, hanem cselekedjük is azokat. Légy itt közöttünk, szent lelked által, és vezesd a mi gondolkozásunkat. Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a Tituszhoz írott levél második részéből, a 13. és 14. versből hirdetem nektek. Várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 377. dicséretünk második versét énekeljük. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján az ő lelkét kérve szeretném közöttetek hirdetni az ő igéjét, írva található a már felolvasott ige folytatásában, Pál apostolnak Tituszhoz írott levelének harmadik részében, a 8-tól 11-ig terjedő versekben a következőképpen. Igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Az ostoba vitatkozásokat, a nemzetség táblázatok körüli civakodást és a törvény értelmezése felüli harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiába valók. A szakadás szító embert egy vagy két intés után kerüld, tudva, hogy az ilyen ember romlott, vétkezik, és önmagát ítéli el. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, végre személyesen is találkozhatunk. A körülmények ugyan még nem a megszokottak, a járvány előttiek mégis öröm tölti el a szívünket, hogy ha kevesebben is, de mégiscsak találkozunk személyesen. Az elmúlt 10 hét során, hogy úgy mondjam, sok víz lefolyt a Dunán, és bizony találkozhattunk jó cselekedetekkel, és szembesülhettünk vadnál vadabb elméletekkel is. Például ilyet is hallottam, hogy nincs is járvány, hogy ez tulajdonképpen egy világméretű összeesküvés, hogy átrendeződjön a hatalom és a pénzvilág, hogy országok menjenek tönkre, és országok gazdagodjanak meg. Aztán hallottam olyat is, hogy egy kínai laboratóriumból szabadultak ki a vírusok, tulajdonképpen ott biológiai fegyvert gyártottak volna, és aztán valamilyen emberi mulasztás folytán a vírus kiszabadult, és végig tarolja a világot. De születtek olyan elméletek is, hogy a járvány célja tulajdonképpen az volt, hogy minél több idős ember haljon meg, hogy kevesebb nyugdíjat kelljen kifizetni, hogy egyenesbe tudjon jönni a nyugdíjrendszer világszerte. Szóval vadabbnál vadabb elméletek születtek. Azért említettem ezeket, mert itt az igében is ezt látjuk. Az igében is olvasunk jó cselekedetekről, és olvasunk tévtanításokról egyaránt. Ezeket fogjuk most végigvenni. Először az Istenben hívők viselkedéséről szeretnék szólni, aztán a szakadást szítók viselkedéséről, ezeknek hatását és kezelését, és végül megkeressük azt, hogy honnan van erő a jó cselekedetekhez. Az első tehát az Istenben hívők viselkedése. Igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Az Istenbe vetett élő hit egyenes következménye a jó cselekedetek végrehajtása. Sokszor elmondtam már, de én nem unom meg újra és újra elmondani, hogy jó cselekedet így egybeírva nincs, csak jó cselekedet van. A jó cselekedet így egybeírva ugyanis úgy tűnik, minthogyha egy kategória lenne. Hát a katolikus tanítás az kategorizál, hogy ezek a jó cselekedetek, ezek a bocsánatos bűnök, és ezek a halálos bűnök. Sohasem felejtem el, amikor még kisgyermekként katolikus voltam, akkor volt egy imakönyvem, és ebben az imakönyvben fel voltak sorolva a jó cselekedetek, de fel voltak sorolva a bűnök is, méghozzá oly módon, hogy a bocsánatos bűnök azok állóbetűvel voltak szedve, a halálos bűnök pedig dőltbetűvel. Igen, egyszerű volt a dolog, csak azt kellett figyelni, hogy milyen betűvel van írva az a bizonyos bűn, és attól függően kellett meggyónni, vagy esetleg legyinteni rá. Hát szerintük ez ilyen egyszerű, én viszont azt mondom, hogy hát ez bizony nem ilyen egyszerű. Mert hogy mi a jó, arról bizony csak akkor tudunk beszélni, hogyha figyelembe vesszük Jézusnak a tanítását, aki azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten. Nincs jó személy, csak egyedül Isten, és nincs jó cselekedet, csak egyedül Isten akaratának a megcselekvése. Ezért kell élő hit a jó cselekedetekhez, csak az ismerheti ugyanis Isten akaratát, aki élő párbeszédes kapcsolatban áll Istennel, vagyis magyarul, aki újjászületett ember. Aki újjászületett ember, az élő párbeszédes kapcsolatban van Istennel, az már érti, hogy Isten mit kíván tőle, és ha nem is könnyen, de meg tudja cselekedni azt, és egyedül ez a jó cselekedet. Természetesen olyan nagyon-nagyon földhöz ragadt módon beszélhetünk arról, hogy igen, lehet jó cselekedeteket végrehajtani, hiszen egy anya is jót akar a gyermekének, egy férj is jót akar a feleségének, vagy a feleség a férjnek, de emberi síkon bizony ez nem működik, másképpen, mint emberi sík. Az Isten akaratával kapcsolatos dolgokhoz ezeknek semmi közük nincsen. És ezért fordul elő az is, hogy ahogy a közmondás mondja, hogy a pokol felé vezető út jó szándékkal van kikövezve, hogy jót akar tulajdonképpen az egyik ember a másiknak, és mégsem igazán jót tesz vele. Aki viszont Istenben élő hitre jutott, az már kezdi tanulni, hogy melyek azok a jó cselekedetek, melyek Isten akarata szerint való cselekedetek, és ezek valóban hasznosak az emberek számára. Az Istenben hívők viselkedésével szemben viszont ott áll a szakadásszítók viselkedése is. Az ostoba vitatkozásokat, a nemzetség táblázatok körüli civakodást és a törvény értelmezése felüli harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiába valók. A szakadás szító embert egy vagy két intés után kerüld, tudva, hogy az ilyen romlott, vétkezik és önmagát ítéli el. Először is le kell szögezni, hogy itt a gyülekezetről van szó, mert a gyülekezetben vannak hívő emberek és vannak élő hitre nem jutott emberek. És itt most a gyülekezeten belül a szakadást szítókról beszél Pál apostol. négy területet sorol fel, a jobb megértéshez szeretném más levelek tanítását is idehozni. Az első, amit felsorol az apostol, az ostoba vitatkozások. Itt nem arról van szó, hogyha hallunk valamilyen ostobaságot, vagy valamilyen romboló tévhitet, tévtanítást, akkor azt szó nélkül le kellene nyelnünk. Jézus is, Pál apostol is gyakran álltak vitában ellenfeleikkel. Nem hagyták szó nélkül a tévtanítást. Itt most a tévtanítók spekulációival van dolgunk, az apostoli tanítástól idegen kitalációkkal, melyeket el kell hallgattatni, vagy melyek elől ki kell térni. Ugye a szituáció határozza meg, hogy el kell hallgattatni, vagy ki kell térni. Ma is számtalan ilyen spekuláció van, kezdve a Biblia kritikától egészen addig, ezt is már említettem, hogy Jézus tulajdonképpen egy indiai jóginál tanulta ki a mesterségét, és a kereszten nem is halt meg, hanem csak megállította a szív működését. Két szélsőséges példa, de sorolhatnám a végtelenségig a tévtanításokat, a különböző spekulációkat, a különböző okoskodásokat, akár olyan okoskodásokat, amelyeket teológiai professzorok tanítanak. A második, amit felsorol Pál apostol, az a nemzetség táblázatok körüli viták. A Timóteusnak írott első levélben ezt jobban kifejti Pál. Ott ezt mondja, hogy parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ez az előző pont, amiről beszéltem, se mesékkel és vég nélküli nemzetség táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább vitatkozást támasztanak. És a Kolosse levélben hozzáteszi Pál, senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében tetszeleg látomásaival eltelve. Az első keresztény évszázadban is nagyon divatos volt az, hogy az őstörténetekben kutakodtak Mózes első könyvében, és kíváncsiskodtak, így születtek meg az apokrif iratok, már Krisztus előtt 1-2 évszázaddal, aztán a Krisztus utáni században is, és nagyon sokan ezeket az apokrif iratokat kutatták, és azokat vizsgálták. Ilyenek voltak például Ádám végrendelete, Énok könyve, például Énok könyvében, egész részletesen le van írva az angyalok vélt hierarchiája. Aztán voltak ilyen könyvek is, mint Ábrahám apokalipszise, a 12 pátriárka végrendelete, Mózes apokalipszise, a Mózes mennybeviteléről szóló könyv. Tehát leginkább, legfőképpen az Ószövetség és azon belül is mondjuk Mózes első két könyvével foglalkozó, két könyvének idejében játszódó apokrif iratokat figyelték, és azokból merítettek különböző tévtanokat ezek a tévtanítók. Kedves testvérek, azért ma is vannak olyanok, akik hivatkoznak különböző angyaljelenésekre, vagy ha nem angyaljelenésekre, akkor Szűz Mária jelenésekre. Itt gondolok ugye Lourdesra, Fatimára, Medjugorjére, vagy az újabb és újabb kijelentésekre és proféciákra, amelyekre részben a katolikus egyház, részben pedig a karizmatikus gyülekezetek hallgatnak. Aztán ott van a harmadik, a civakodások. Ez ebből a fordításból igazából nem derül ki, mert itt azt mondja az ige, hogy a nemzetség táblázatok körüli civakodást is kerülje el Titus, de itt az eredeti szövegben úgy van, hogy a nemzetség táblázatokat és a civódásokat, vagy civakodásokat. Tehát az eredeti görögben ez külön áll. Itt veszekedésről, patvarkodásról, részben az előbbiek összefüggésében, amiről idáig beszéltem, de vannak olyan emberek, akik mindenből ki tudnak hozni egy jó kis veszekedést, akár a gyülekezetben is. Hát ezeket is kerülnie kellett Titusnak, illetve a gyülekezet hívő tagjainak. És végül ott van az igében, a felsorolásban a törvényeskedő harcok. Timóteusnak ír Pál apostol olyanokról, akik törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azokat, amiket beszélnek, sem azokat, amiket bizonygatnak. Hát ez bizony jó farizeusi mesterség volt annak idején Jézus korában, a parancsolatok szaporítása szőrszálhasogató módon. Ezt is sokszor elmondtam már, hogy Jézus egyetlen egy parancsolatot soha meg nem szegett, csak azokat szegte meg, amelyeket nem Isten parancsolt, hanem amelyeket a farizeusok gyártottak. Jó szándékból tulajdonképpen, hiszen úgy gondolták a farizeusok, hogy itt van ez a nem tudom hány parancsolat, ugye a 10 parancsolat, meg azon kívül is a törvény, de nem szabályoz mindent. És legegyszerűbb lenne mindent szépen leszabályozni, ezért ahogyan Ézsaiásnál olvassuk, parancsra új parancs, szabályra új szabály, ez volt a farizeusok mesterkedése is. És bizony gyakran a gyülekezetekben is a világi szabadosság ellenhatásaként létrejön a törvényeskedés. Hogy a hívő embernek ezt szabad és azt nem szabad, megpróbálják megmondani általában másoknak, nem saját maguknak, hanem általában másoknak, és akkor csinálnak egy ilyen törvénykönyvet sokszor, persze nem fizikailag valóságos, hanem csak gondolatban, hogy egy hívő ember ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt nem teheti, hogyha hívő ember, és hogyha megteszi, akkor biztos nem is hívő ember. Kedves testvérek, mi már élő hitre jutott emberek, nem a törvény uralma alatt élünk, de azért hozzá kell tennem, hogy nem is a törvény nélkül, mert a szeretet törvénye alatt élünk. Ugye azt olvassuk az igében, hogy a szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal. Tehát mindazok, amiket olvasunk a 10 parancsolatban, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, stb. Stb. Ne tanúskodj hamisan. Ezeket mind össze lehet foglalni egyetlen egy nagy parancsolatban, a szeretet parancsolatában. Az bennünket is kötelez. De különben mi már nem vagyunk a törvény uralma alatt. Végig tekintettük azokat a tulajdonságokat, azokat a cselekedeteket, amelyeket a szakadást szítók követnek el. Ugye hadd mondjam még egyszer ezt a négyet. Az ostoba vitatkozások, a nemzetség táblázatok körüli viták, a civakodások és a törvényeskedő harcok. És most aztán úgy gondolom, hogy köszörülhetjük a nyelvünket másokon. De kedves testvérek, nézzük végig a saját életünket, hogy mi is milyen gyakran beleesünk a csapdába. Nem bocsátkozunk időnként teljesen fölösleges vitákba? Nem viszket időnként a fülünk? És nem próbálunk mi is a mélyére hatolni Isten titkainak, amiről pedig azt mondja az ige, hogy a titkok istenei és a kijelentett dolgok a miénk? Vajon nem szoktunk soha viszálykodni vagy civakodni? Nem szólunk meg másokat, mert nem úgy hisznek és nem úgy élnek, mint mi? Nem szoktunk róluk pletykálkodni? Kedves testvérek, hogyha ezeket a tulajdonságokat, ezeket a cselekedeteket egészen széles értelemben vesszük, vagy akár szűkebb értelemben vesszük, bizony ránk ugyanúgy jellemzők. És éppen ezért, amikor Pál apostol beszél ezeknek a cselekedeteknek a hatásáról és kezeléséről, akkor nem csak a szakadás szító emberekről van szó, hanem bizony rólunk is. Remélhetőleg kisebb mértékben, de azért rólunk is szó van. És hogyha ezeknek a cselekedeteknek a hatásáról és kezeléséről beszélünk, akkor egyrészt ott vannak a jó cselekedetek, amelyekről azt mondja Pál apostol ezek hatásáról, hogy ezek jók és hasznosak az embereknek. És a kezeléséről pedig az igyekezetet köti a szívünkre. Igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. De ugyanígy a másik oldal hatásáról és kezeléséről is szó van. A tévtanítások hatásáról ugyanis azt írja Pál apostol, mert haszontalanok és hiába valók. És a kezeléséről pedig ezt írja, a szakadás szító embert egy vagy két intés után kerüld, tudva, hogy az ilyen romlott, vétkezik és önmagát ítéli el. Ez az a bizonyos jézusi kettős intés, amiről már Jézus beszél Máté evangéliumában és a párhuzamos evangéliumokban, hogyha valaki ellen panaszunk van, akkor először négy szem közt menjünk oda hozzá, és négy szem közt beszéljük meg vele a dolgot. És hogyha nem hallgat ránk, akkor vegyünk magunk mellé két másik tanút. És úgy menjünk oda, és úgy próbáljunk meg a lelkére beszélni. És hogyha akkor sem hallgat ránk, akkor mondjuk meg a gyülekezetnek. És itt is ezt látjuk, hogy egy vagy két intés után az ilyen embereket kerülni kell. Persze, ahogyan mondtam, a szituációtól is függ. Mert hogyha ezeket a tévtanításokat, ezeket a mendemondákat, meséket, nemzetségtáblázatokkal és angyalokkal való foglalkozást valaki a gyülekezetben próbálja meg hirdetni, akkor azt el kell hallgattatni. Hogyha viszont nem hirdeti a gyülekezetben, csak tudunk valakiről, akkor meg kell inteni, és hogyha nem hallgat ránk, akkor kerülnünk kell őt. És végül utoljára szólni kell arról is, hogy honnan van erő a jó cselekedetekhez. Ebben a négy versben erről nincsen szó. Viszont azért olvastam fel a múltkori igét, mert az előző versek tartalmazzák ennek az erőnek az eredetét. Igaz beszéd ez, így kezdődik a mai ige. Igaz beszéd ez, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett. Mik mellett? Hát a korábbiakra vonatkozik ez a mondatkezdés. Hadd olvassam fel a múlt vasárnapi ige szakaszból azt a néhány verset, amely erről szól, de amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket, az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. És ezután következik az, hogy igaz ez a beszéd, és szeretném, hogy tanúskodj ezek mellett. Igen, mert az erő Jézus Krisztus keresztjében van. Önmagunktól nem lenne erőnk a jó cselekedetek végrehajtásához. Az erő az Úrban van. És ő bőségesen ad azoknak, akik kérik tőle. Olvastunk könyörületről, Isten könyörületéről, ez Jézus Krisztus keresztje. Hogy Jézus Krisztus, ami bűneinket magára vette és elszenvedte, értük a büntetést ott a Golgotai kereszten. Ez a bűnbocsánatnak az igéje. És innen származik minden erő. Innen származik az, hogy egyáltalán tudunk Istennel kapcsolatban lenni, hogy egyáltalán tudunk jót cselekedni, és hogy el tudjuk kerülni a szakadást szító emberek cselekedeteit. Akár úgy, hogy másokat, akik ezt teszik, elkerüljük, vagy elhallgattatjuk, akár úgy, hogy amikor magunkban fedezzük fel ezeket a cselekedeteket, akkor bűnbánatot tartunk a mi Urunk előtt, hiszen ő gazdag a kegyelemben, és mindazoknak ad bölcsességet, akik kérik tőle. Amen. Az ige hirdetésére válaszként a 287. dicséret első és ötödik versét énekeljük. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg színed előtt, hogy mi sem vagyunk mentesek ezektől a bűnöktől. Hogyha magunkban nézünk, akkor felfedezzük a hajlamot bármely bűn elkövetésére. De köszönjük, Urunk, hogyha már élő kapcsolatban lehetünk veled, és erőt is adtál a jó cselekedetek végrehajtásához. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket a jó cselekedeteket te készíted el előre, hogy azokban járjunk, és nekünk csak hitáltal fel kell ismernünk azokat, és úgy kell végrehajtanunk. Újra hadd köszönjük meg, hogy itt lehetünk, kérünk, hogy ahogyan telnek majd a hetek, egyre jobb legyen a helyzet, és újra találkozhassunk oly módon, mint régen, hogy ezek a kellemetlen körülmények és kellemetlen követelmények ne terheljenek bennünket. Kérünk, Urunk, hogy te vigyázz gyülekezetünk minden tagjára, és nem csak azért kérünk, hogy ezt a fertőzést ne kapja el senki közülünk, hanem arra is, hogy bárkinek bármilyen baja van, tudják ellátni most már az egészségügyben. Kérünk személy szerint, hogy akár testi, akár lelki nyomorúságban vagyunk, te könyörülj rajtunk, így bocsásd meg bűneinket is, így bocsásd meg kis hitűségünket, aggodalmaskodásainkat. Kérünk, vigyázz gyülekezetünkre, és vezess bennünket. És hadd kérünk, Urunk, ezért a világért, hadd kérünk, magyar népünkért, Európáért és az egész világért, te látod, hogy milyen sokan elkapták a fertőzést, és milyen sokan meghaltak. Kérünk, hogy a hozzátartozókat te vigasztald, a betegeket te gyógyítsd, és te adj erőt orvosoknak és ápolóknak egyaránt. Hadd kérjünk így testvérgyülekezeteinkért is, Somosdon is, te óvjad a te népedet, de különösképpen is hadd könyörögjünk floridai testvérgyülekezetünkért, hiszen az Egyesült Államokban még nagyon rossz a helyzet. Te vigyázz Steve-re és az egész gyülekezetre, hadd, hogy ott is, ha más módon is, de hadd hangozzék az ige és a bátorítás. De ne feledkezzünk el Balaton-Almádi fűzfői testvérgyülekezetünkről sem. Urunk, te tudod, hogy miért engedted ezt a járványt. Te akarod elvégezni a te munkádat, mi bízunk benned, és hadd kérünk arra, hogy minél többek szíve forduljon te feléd. Urunk, és hadd kérünk, hogy csöndben magunkban elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.